harcművészetek veszik át a főszerepet, hát leginkább a Kenpo, mert hogy a Fighting Kenpo Pokorni Team képviseletében Pokorni Gábor és Pokorni Milán már itt a stúdióban. Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát egy picit akkor kezdjük veletek, meg kezdjük ezzel az egésszel, hogy így próbálunk egy picit a harcművészetek terén rendet tenni. Induljunk ki onnan, hogy Kenpo. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan tudják, hogy van ilyen, de nem biztos, hogy mindenki egészen pontosan tudja, hogy mi ez, mert hogy karate, Kenpo, ezek úgy sokak fejében szerintem egybe folynak. Akkor Milán, kezdjük akkor veled. Kenpo, mi is a Kenpo, mi ennek a stílusnak, irányzatnak? Nem is tudom, minek titulálja ma a fő jellemzője. Honnan ismerheti fel valaki, hogy mondjuk Kenpót lát?
Igen, ez egy nagyon összetett harcművészeti irányzat, amiben egyébként nagyon sok harcművészet található, benne van is, és részét képezi, mint ahogy említetted, a karate akár, vagy akár a judózás, a birkózás, a thai box, a kickbox, rengeteg harcművészet részét képezi. Ez a Kenpo, ez egy összetett sport, amit igazából a tévében, legegyszerűbben az MMA-ban láthatunk, hiszen ez a Kenpo, mondhatjuk azt, hogy ez egy amatőr MMA lényegében, hiszen ütni, rugni is szabad, de szabad földharcolni, szabad dobni, és akár szabad még folytani egy más kicsikét karfeszítést, tehát meg egy ilyen nagyon komplex sportról beszélünk. És minden mellett természetesen van benne a bunyón kívül önvédelem, bázisgyakorlatok, mint a karatébe, tehát ez tényleg egy összetett sport. A Kenpo tanárt felismeri, hogy minden van lényegében benne, ami a küzdősportokban létezik.
Na, hát akkor ez tényleg egy nagyon-nagyon összetett sporták. Dorogon, mióta űzitek ti ezt, Gábor? Mert azért eléggé komoly hagyománya van nálatok már ennek a sportágnak.
Igen, hát egy picit helyesbítenék, hogy mi magunk dorogiak vagyunk, de alapvetően Esztergom kertvárosban van a főegyesületünk, illetve még Sári Sápon. 2003 óta csináljuk, mint saját egyesület, illetve hát előtte már 1998 óta vagyunk benne.
Hát akkor azt hiszem, hogy most már tényleg hosszú-hosszú évtizedek óta képviselitek ezt. Mit lehet a Kenpóban ennyire szenvedélyesen szeretni? Milán, mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen egy életforma?
Ezt abszolút mondhatjuk, mert ugye 31 éves vagyok és 23 éve üzem ezt a sportot, és tényleg mondhatjuk azt egyébként, hogy ez azért alakította az életemet is, akár ez jelentse a tanulmányi pályafutásomat, akár a munkahelyeimnek a kiválasztását. Én azt szeretem benne egyébként, hogy ugye egyrészt át tudom a saját határaimot mindig lépni, tehát itt is tudok azért fejlődni megállás nélkül és jobbá válni, illetve azt, hogy meg tudom mutatni azt, hogy kemény munka kifizetődik a végén.
Igen, mi az, amit egyébként, Gábor, ebből lehet tanulni? Mert én azt gondolom, hogy azért mind a mai napig vannak olyan szülők, akik például a harcművészetektől féltik a gyermeküket, de talán most már azért egy kicsit nagyobb nyitottság van, vagy hát nem tudom, lehet, hogy csak a saját környezetemben tapasztalom ezt, mondjuk így a szülők körében nagyobb a nyitottság, mint akár mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, nem tudom, hogy ti mit tapasztaltok, de mit mondanátok, ha most egy picit úgymond így kampányolni kellene a saját sportágatok mellett, hogy miért is érdemes egyébként mondjuk egy ifjú gyermeket levinni, és mondjuk elkezdeni a kempózni?
Hát először is mondanám, hogy nem kell megijedni. Nem kell megijedni a harctól, nem kell megijedni a küzdelmektől, hisz mire valaki eljut valamilyen szintre, mindig a saját felkészültségi szintjén fogja tudni azt űzni. Tehát magyarul megkeményedik. A másik pedig az, hogy a harcművészet, és egyébként egy picit én most el is vonatkoztatnám a saját sportágunkat, hanem mindenféle sportágra az nagyon fontos, hogy megtanítja az embereket arra, hogy beosztják az idejüket. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy akinek ami fontos, arra szakít időt, és ez így van. Előbb-utóbb megszereti azt a sportot, amit valaki csinál, mi a harcművészetet szerettük meg, és úgy osztja be az idejét, a kisgyerek beosztja a tanulását arra, hogy jusson idő majd az edzésre. Magyarul nem ülni fog a számítógép fölött, vagy a leckefüzet fölött, hanem gyorsan meg fogja csinálni, meg fogja tanulni, mert tudja, hogy ő neki aznap még dolga van, és szeretni, egy játékként fogja fel, ami természetesen teljesen komoly, és itt jön ki az, hogy ki mennyire fogja fel komolyan azt a játékot, van, aki tényleg csak játsza, vagy van, aki mindent belead, majd ez kiderül, hogy mennyire jó bunyós lesz, vagy jó sportoló lesz. Továbbá ugye arról már nem is beszélek, hogy az élettani hatások, hogy mennyire fontos a sport egy gyerek számára, de hát a felnőttek számára is nem lehet csak a gyerekekre vonatkoztatni ezt a kérdést. Tehát egészségesek leszünk tőle, megtanuljuk, talán az életben az egyik legfontosabb dolog beosztani a saját időnket, megtanulunk koncentrálni, szóval a sport az csak jót ad mindenki számára. Önfegyelmet ad, szorgalmat ad, kitartást ad.
És igen, ezek olyanok, amit aztán később az élet más területén is nyilván ugye alkalmazni tudtok. Mi az, amire egyébként, Gábor, a legbüszkébbek vagytok mondjuk így az elmúlt évtizedekből? Itt lehet ez akár eredmény, lehet bármi más, mert én azért tudom, hogy például egy edző nem csak az eredményeket tekinti ilyenkor, hanem azért számtalan egyéb hozadéka is lehet. Például számtalan olyan nevelőedzőt hallottam, aki azt mondta, hogy ő arra a legbüszkébb, hogy nagyon jó embereket nevelt az elmúlt évtizedek során.
Hát, most lelőtted a poént. Igen, tulajdonképpen én is erre vagyok a legbüszkébb, mert most sorolhatnám, hogy például Milánnak is hány világbajnoki vagy Európa-bajnoki címe van, vagy a többi tanítványomnak. Igen, természetesen nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hisz a versenyzőknél ez nagyon fontos. De tényleg szó szerint a legbüszkébb arra vagyok, hogy milyen embereket neveltem ezekből a tanítványokból. Például Milánnak is van 2 diplomája, és most nem akarom mondani, hogy hol dolgozik, de nagyon jó helyen, nagyon jó pozícióban dolgozik, vagy a másik fiamnak, Ádámnak is van egy diplomája, több nyelven beszélnek mindketten, és sorolhatnám például a többi tanítványaimat, akár a Tiát, aki beszél 4 nyelven, angolul, spanyolul, németül, magyarul, igen, azért mondom magyarul, mert neki angola anyanyelve, úgyhogy olyan embereket tudtam fölnevelni, és azok a tanítványok is, akik már jelenleg már nincsenek nálunk, de nagyon-nagyon jó a kapcsolat még velük, diplomásak, az életben megtalálták a helyüket, és jó munkahelyet szereztek maguknak ezáltal, illetve ami nagyon jól esik, hogy folyamatosan és pont most indult el ez az időszak egy olyan 3-4 éve, hogy jönnek vissza a tanítványok, akik 10 éve, 15 évvel ezelőtt tanítványok voltak, és hozzák vissza a gyerekeiket. Na, ez az igazi elismerés a munkánknak.
Igen, azt gondolom. Na, hamarosan innen folytatjuk. Van itt egyébként, ezt most a hallgatóknak mondom, a stúdióba hoztatok plakátokat, mert hogy készültök ti most egy gálára, ugyebár ez a Győzelmek éjszakája címet viselő gála, mert ugye a 12. hatalmas nagy betűkkel meg számokkal itt virít a plakáton, amit ugye Dorogon rendeztek majd szombaton, úgyhogy akkor ennek a részleteiről beszélgetünk még. Hát látom, Milán, hogy azért ott vagy a plakáton rajta, tehát te is majd ringbe lépsz ki ellen.
Így van, egy Lajos Mizsei harcos ellen fogok küzdeni, nagyjából hasonló kaliberű súlyban, magasságban, egyébként a bunyó mentalitásában is, mint én. Szóval ez egy elég kikimes lesz szerintem, én erre készülök, de természetesen hazai közönség előtt azért mindenképpen nyerni szeretnék, ezért nagyon keményen edzek most már hónapok óta, és ez egy komoly 81 kilós profika egy mérkőzés lesz 3-3 percben.
Igen, ugye itt ez egy K1 szabályrendszerű full kontakt gála, ami azért hát elég izgalmas összecsapásokat ígér, és itt mondtad, Gábor, ugye itt van a plakát mellettünk, hogy mindenki saját tanítvány, aki ugye itt szerepel, tehát akkor 6 saját tanítvány lép majd szorítóba?
Nem, igazándiból nem 6, hanem még ennél is több. Van, aki nem került még föl a plakátra, 3 fiú, még kisebb fiú még nem került föl, junior fiú még nem került föl a plakátra.
Na, összesen itt mondtátok, mondjuk felvételen kívül, úgyhogy hangosítsuk ki adásba, hogy 12 meccsből áll majd, ugye?
Igen, és a 12 mérkőzésből 8 mérkőzésen saját embereim küzdenek, abból az első mérkőzés egy bemutató jellegű mérkőzés lesz, egy K1 light mérkőzés lesz, itt 13 éves gyerekek fognak egymással küzdeni, ők egymás ellen a saját klubunkban, ez csak még egyszer hangsúlyozom, egy bemutató mérkőzés lesz, és a többi 7 mérkőzésen már természetesen a klub tagjai, az embereink már idegen ellenfelek ellen, illetve még a külföldi ellenfél ellen is küzdenek, és maradt 2 semleges mérkőzés K1-ben, ahol nem küzdünk mi, hanem egymás ellen küzdenek idegen klubok, hogy úgy semleges klubok, hogy úgy mondjam, és még 2 darab profi box mérkőzés lesz a rendezvényen látható.
Mennyire erős ellenfeleket sikerül szerezni? Itt ugye azt is mondtad, hogy például Rebeka, Szendrei Rebeka kapcsán ugye egy szerb lány lesz, akinek hát próbáltatok utána nézni, csak picit bajos volt, de amit találtatok, az azért egy elég komoly eredmény sorra utal, és egy elég komoly teljesítmény állhat e mögött, bár ugye videót nem láttatok a lányról, úgyhogy majd ott fogjátok élőben megtapasztalni.
Hát egy picit tartok is a gálától, de ez a pozitív tartás inkább azt jelenti számomra, hogy motivál. Igen, a Rebeka esetében sajnos 2 magyar versenyző is lemondta menet közben ellene a mérkőzést, ezért 2 héttel ezelőtt elkezdtünk kapkodni, és sikerült találnunk egy szerb hölgyet, aki bevállalja, de nem tudtuk meg csak egy pár nappal ezelőtt a nevét, és mire megtudtuk a nevét, már csak 1-2 újságcikket sikerült róla találni, ahol például megnyerte idén a Balkánbajnokságot Szarajevóban, Boszniában, illetve talán múlt héten nyert még egy profi K1 mérkőzést. Azt tudjuk róla, hogy, hogy szerb bajnok második, tehát aki jártas a K1-ben, az nagyon jó tudja, hogy most miről beszélek, de mind Ádám, mind Milán esetében is nagyon-nagyon nehéz volt ellenfelet találni. A szűk keret miatt idén igazániból magyarokban gondolkodtunk, és nagyon jó ellenfelet sikerült nekik is találni. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a három profi mérkőzés nagyon kiélezett mérkőzés lesz, és a többi tanítványomnak is például megemlíteném Szaturiti a Patriciát, akinek szintén egy jó kis ellenfele lesz, vagy Füle Ferencnek, vagy Bakkeszternek, és többiek is, akik még ott küzdenek, Deák Ferenc, őnek is egy idegen ellenfél lesz, nagyon jó kis ellenféllel fog küzdeni, úgyhogy mindenkinek nagyon jó ellenfele lesz. Pokorni Ádám ellenfelének sem találtunk videóanyagot, de tudjuk róla, hogy amatőr MMA bajnok, amatőr Európa bajnok MMA-ban, úgyhogy hogy meg fogjuk látni, az biztos, hogy mindenkivel győzni megyünk, de azt is tudjuk, hogy aki ellenünk jön, mindenki győzni akar.
Hát nyilván így van. Ez egyébként arról még hadd kérdezzelek, Milán, hogy például ilyen esetben, amivel most mondjuk így Rebeka kapcsán szembesültetek, hogy nem tudtok mondjuk, nem láttok videót az ellenfélről, mennyire nehezíti ez meg pluszban a felkészülést, vagy ilyenkor tényleg csak azon vagytok rajta, hogy a saját teljesítményetek, a saját mozgásotok az rendben legyen, aztán jön, aki jön szembe majd ott a szorítóban.
Igazából, hogy mi utána a amatőr mérkőzéseinken is indultunk, tehát én is lényegében 23 éve versenyzek, és ott ugye nyilván az amatőr meccseknél nem tudom, hogy kivel fogok küzdeni, tehát ott egy bajnokságról beszélünk, aki jelentkezik, aki nem, és kisorsák a neveket egy pár órával a kezdés előtt, tehát föl kell készülnünk arra, hogy egy ismeretlen bajnokságról fogunk küzdeni, lehet, hogy az magasabb lesz, lehet, hogy alacsonyabb lesz, lehet, hogy jobbkezes, lehet, hogy balkezes, tehát máshogy áll föl. Tehát őszintén szóval saját bunyókat kell csinálni minden mérkőzésen, nyilvánvalóan, hogyha van lehetőség felkészülni, akkor érdemes felkészülni, hiszen nyilvánvalóan meg lehet azért egy-két trükköt találni, amit az ellenfél esetleg rosszul véd, vagy rosszul helyezkedik, vagy rossz helyen van a keze esetleg, de alapvetően a saját bunyónk a lényeg, tehát hogyha én össze tudom tenni azt, amit tudok, akkor azt rá fogom előtetni az ellenfélre. Ez a cél.
Picit akkor még arról hadd kérdezzelek titeket, hogy itt ez egy K1 szabályrendszerű full contact gála lesz, és ugye ilyen mérkőzések lesznek, hogy ugye azért a K1 meg az MMA az olyan, hogy gondolom, hogy többen többféle irányzatból, többféle előképzettséggel jönnek, ugye valaki a Muay Thai-ból érkezik például mondjuk egy K1 mérkőzésre. A Kempónál az, hogy egyébként egy ennyire összetett irányzat, mint amit itt ugye a beszélgetésünk elején említettél, Milán, az egyfajta jó előképzettséget ad ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen K1 szabályrendszerben és utána eredményesen tudj harcolni?
Igazából szerintem ez abszolút változó, tehát láttam már sok olyan mérkőzést, ahol a kempós például egy K1 meccsen rögzülve már ugye a kempós múlttal be akart tenni lábat szedni, ugye szabálytalan, tehát ilyen is, erre is van példa, de például a legnagyobb magyar K1-es, ugye Klacs Attila révén szintén kempós, tehát aki ismeri ugye a magyar K1-et, ismeri Attilát is, nehéz súlyú király volt Magyarországon, és egyébként egész világon elismert bunyós, de visz szintén kempós, tehát ez egy megoldható feladat. Én is egyébként 3 évvel ezelőtt a Kempó VB-t meg tudtam nyerni full kontaktban, ahhoz ugye szintén lehet dobni, és aztán 2 hét múlva pedig K1 meccsen bunyóztam, tehát át lehet azért állni, szerintem.
Azért az jó, nem? Az is egy komoly elismerés, azt gondolom, Gábor, hogyha mondjuk olyan sportolókat tudsz nevelni, akik ennyire komplexen tudnak gondolkodni is, mert azért ezt tegyük gyorsan hozzá, hogy sokan azt gondolják szerintem, és ezt próbáljuk picit lenhomolni, hogy a harcművészet, hát az tök egyszerű, csak mész, aztán csépeled az ellenfeled, de nem, mert azért ez egy nagyon komoly agyat is megmozgató dolog, tehát hogy itt azért fejben, koncentrációban, gondolkodásban is nagyon-nagyon ott kell lenni.
Igen, volt egy régi mondás, az én korosztályom még biztos emlékszik rá, hogy hülye vagy fiam, nem baj, jó leszel bunyósnak. Na, ez az, ami nem igaz. Tehát jó bunyós csak okos ember lesz, és itt rögtön a beszélgetésünk kezdetére vissza is utalnék, hogy itt említettem, hogy mit ad a sport, tehát tényleg nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy a sport által olyan szellemiséget tudunk a gyerekek mögé tenni, amivel tényleg az iskolában is sokkal fegyelmezettebbek lesznek, sokkal jobban oda fognak figyelni, sokkal magasabb lesz a koncentrációjuk. Tehát tényleg nagyon-nagyon fontos dolog szerintem számomra és mindenki számára az, hogy okos embereket tudunk nevelni, és ez vissza fog jönni a ringben, és ez meg fog látszódni a ringben.
Egy picit az utánpótlást hozzuk még szóba, mert azért tudom, hogy eléggé becsületes létszámban vagytok ugye két helyszínen is jelen. Hangosítsuk ezt ki akkor, Gábor, hogy mennyi ifjú űzi most nálatok a sportágat?
Hát ugye az egyesület teljes létszámát mondanám, Esztergom-Kertvárosban, ott 28-an vagyunk, míg Milánnál Sárisápon pedig 15-en. Sárisápon nagy részt tényleg utánpótlás 12 év alatti gyerekek vannak. Kertvárosban pedig vegyes, tehát felnőtt junior és gyerekek is vannak. Kertvárosban edz, aki gálán fog szerepelni, így a kicsik közül például Deák Ferenc, Ambrus Tamás és Ádám Erik, ők is ott fognak szerepelni a gálán, de például nagyon jó példának tudnám mondani, mert Esztergom Kertvárosban kezdte el Milán is a kempót, illetve maga, hát rosszul mondtam, Esztergomban kezdték a kempót, de Kertvárosban az egyesületünknél folytatták, és Pokorni Ádám is. Milán 6 éves korától csinálja, ők akkor először még Kyokushin karatéval kezdtek, Ádám, Pokorni Ádám pedig 4,5 éves korában kezdett Kyokushin karatéval, és onnan 1,5 év után jöttek át kempóra.
Mi az, amit egyébként Milán így a, mondjuk a legkisebbekkel tudtok gyakorolni? Mi, gondolom az elején az a lényeg, hogy megszeressék magát a kempót és magát a mozgást.
Azt abszolút így van, igen, tehát ez egy inkább egy játékos kempóedzésnek mondanám ezt, tehát annak igazából a lényeg az, hogy a fegyelmet le tudjuk kötni, nyilván ezt legegyszerűbb játékokkal lehet, de persze azért ezt összehozzuk azért a küzdősport jellegű technikákkal is, tehát mondjuk a küzdőállás felvétele, az alapvető ütések, rugások megtanulása, akármilyen kombinációk nélkül. Az elvek megismerése, hogy mi a küzdelem maga, ugye a védekezés, tehát tényleg itt az alapokról beszélünk is, a legalapobb dolgokról, illetve hát azért egy kis erősítés is már kezdődik nálunk, tehát például az ilyen googleások, technikák megtanulása, hiszen nagyon sokan azért ezt sajnos rosszul végzik, és azért ugye későbbi korban ez egy térsérülés, gerincsérülést okozhat, ugyanez a helyzet a fekvőtámaszoknál is, tehát tényleg ilyen dolgokról beszélünk, amelyek nagyon hasznosak az életben is egyébként, és persze nyilvánvalóan a játék, ami ugye szükséges egy kicsit neki szintén.
Igen, hát azért azt gondolom, hogy ez egy ilyen alapálló képességet azért ad minden egyes gyereknek, meg egy kiállás, nem? Mert én azért akárhányszor mondjuk olyan fiatal hölgyel vagy úriemberrel találkoztam, aki egyébként bármilyen harcművészetet űzött, azért neki volt egy karakán kiállása, és azt gondolom, hogy annak hasznát veheti az életben az ember.
Hát nagyon megfogtad, megérintetted a kérdést, mert furcsa az, hogy egy jó harcművésznek miért nincs annyi konfliktus az utcán? Nem azért, mert a világon mindenki ismeri őt. Jó, persze, nyilván egy jó bunyost Magyarországon is, vagy külföldön is a harcművészek, a bunyósok körében sokan ismernek, de az utca átlagembere nem biztos, hogy ismeri. Még a saját városában talán igen, de ha elmegy mondjuk Budapestre, vagy elmegy egy másik városba, nem túl sok esély van rajta, hogy egy átlagember ismerje, de mégis van egy kisugárzás, ahogy mondtad, a megjelenése, nem keresi a bajt, nem nézelődik, nem figyel, van egy magabiztossága, tudja, érzi önmagáról, hogy ő meg tudja önmagát védeni, és eleve olyan a fellépése, hogy egyik az, hogy szerény, tehát nem fog kirívóan viselkedni, a másik az, hogy nem fog félni az utcán, nem azt nézi, hogy melyik sarokba ugranak rám, egy egyszerű, határozott fellépéssel, kisugárzással már a problémák szinte meg is vannak oldva. Már a fele probléma, vagy a háromnegyede szinte le is pörgött, le is pattant róla.
Térjünk egy kicsit a jövőbeni tervekre. Itt így kérdeztelek titeket adáson kívül, hogy mi a helyzet világversenyekkel. Mondtátok, hogy hát mondjuk kb. Most a gálával egy időben ugye a törökországi VB-t, ezt így egymásra sikerült szervezni, úgyhogy ez most így mondjuk nyilván kiesik nektek. De Milán, mik mondjuk az év hátralévő részére a terveitek? Milyen versenyek várnak még akár rátok, akár a tanítványokra, vagy mondjuk esetleg, ha már a jövő év első felét látjátok?
Igen, hát ugye maradjunk itt akkor összvennél a VB-nél. Én úgy gondoltam, hogy erre jól ki tudtam volna menni, ugye, mert a felkészülésem az ugye nagyon jó állapotban van már most, de sajnos ez a nagyon közeli időpont egymáshoz azért egyrészt a sérülésektől is, hiszen ez egy nagyon kemény mérkőzés vár rám, tehát ugye a védőfelszerelések is azért limitáltak. Egyrészt ez is már ugye itt keresztbe úszta a szorításokat, meg másrészt az is, hogy a helyszín is megváltozott, tehát azért ezt is így nehéz szervezni. Így erről sajnos le fogok most én is mondani, pedig 3 évvel ezelőtt meg sikerült nyernem, tehát így nagyon szívesen újra megpróbáltam volna megvédeni a címet, úgymond. Hát idei évben egyelőre nincsen még profi meghívásunk, amatőr versenyekre azokat pedig fontosan ugye osztják meg a küzdősport szervezők, tehát itt várunk még esetleg egy lehetőségre, és jövő évben pedig szintén ugye akkor egy világverseny, valószínűleg ugye egy Európa-bajnokság lesz, mert 2 évente kerül megrendezésre, valószínűleg ugye ez is valamelyik dél-európai országba szokott általában, tehát ilyen spanyol, portugál, esetleg újra Törökország, Románia, Magyarország, Lengyelország, ezek így a fő európai kempó országok, vagy akár pedig kickboxban szintén egy világverseny az bármikor bejöhet felkészülés szempontjából, és hát a győzelmek éjszakája, azt még szeretnénk folytatni, tehát ugye 12-ből ilyen 13.
Igen, hát akkor én is ezt kívánom nektek. Mivel lennél elégedett mondjuk így akár a mostani gála után, Gábor, hogyha milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal zárnátok például ezt a szombati eseményt?
Hát én elsőként edzőként mondanám, hogy mivel lennék elégedett. Edzőként szeretném, ha minden tanítványom nyerne, és ha bárki is kikap, legyen az akár a legkisebb is, akkor szomorú leszek, de nem elégedetlen. Szervezőként pedig természetesen úgy, hogyha minden simán a saját medrében lefolyna, és semmi egyéb előre nem látható probléma nem történne, és nagyon örülnék, hogyha a nézők úgy mennének haza, hogy azt mondanák, jaj, de jó meccsek voltak, tényleg megkaptuk azt, amiért jöttünk, és még sokáig beszélnének róla, mert általában a környékünkön a gáláink után ez szokott lenni.
Akkor én ezt kívánom nektek, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hogy meséltetek erről, és természetesen bármilyen fejlemény, bármilyen esemény, bármilyen eredmény van, akkor hívunk titeket, és tényleg örülünk annak, hogyha ezt így elmesélitek nálunk adásban.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
Tehát a Fighting Kenpo Pokorni Team képviseletében Pokorni Gábor és Pokorni Milán voltak a vendégeink. Beszélgettünk magáról a Kenpóról, beszélgettünk az utánpótlás nevelésről, és természetesen a szombati gáláról, a győzelmek éjszakájáról is.